Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 226. számú dicséretünknek az első és a második verseit. A 226. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 824. számú dicséretet énekeljük, 27-es számú dicséretet, 827-es számú dicséretünket énekeljük. Ez most kapcsolódik a békevasárnaphoz. A 827-es számú dicséretünk így kezdődik: Szentlélek égi lángja, békesség lelke vagy. helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházfegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja. Isten Krisztus érdeméért minden bűnünket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövőben életben ítél. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztény egyházfegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztények ugyan, ám a keresztény tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha tévegésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottai előtt. Ha ezek intésére sem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De mihelyt igazi javulást ígérnek, és arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak Titushoz írott levelében, a levél második részében a 11. verstől kezdődően a 15. versig. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólító és hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Amikor fejet hajtunk előtted ezen a vasárnapon, a gondok, a nehézségek, a próbák ellenére is hálát szeretnénk adni legelőbb. Hálát szeretnénk adni a te kegyelmed miatt, hogy kegyelmes vagy ebben a világban. Köszönjük neked, hogy kijelentetted magad, hogy megjelentél testben, Urunk Istenünk, és hogy megszólítottad mindazokat, akiket elhívtál. Hálát adunk neked a te szeretetedért, hogy az evangéliumot eljuttattad ebbe a világba, hogy van örömhír, és különösen is köszönjük neked, hogy mi is hallhattuk, hozzánk is elérhetett. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy a bűneink szerint nem kaphatnánk tőled örök életet, hogy a bűneink és az életünk alapján nem érdemelnénk ezt meg, sőt, inkább azt, hogy elvessél minket is. Megvalljuk, hogy tökéletlenek vagyunk, sokszor nem igyekszünk eléggé a te akaratod szerint élni, elragadnak bennünket az indulataink, vagy a vágyaink, vagy éppen a pillanatnyi helyzet, és nem úgy szólunk, gondolunk, cselekszünk, vagy hallgatunk, vagy éppen csendben vagyunk, és nem teszünk semmit, ahogy te elvárod. Urunk, mégsem úgy jövünk most hozzád, mint akik úgy éreznénk, hogy lemondtál volna rólunk, hanem mi tudjuk, hogy te megbocsátottad a vétkeinket, akkor ott a kereszten, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt is, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk közösségeinkben és egyen-egyenként is a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy megtartottad a mi magyar népünket, az sokszor vérzivataros évszázadokban is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megtartottad a családjainkat. Köszönjük mindazt, amivel megajándékoztál az életünk során. Köszönjük neked, hogy most is adtál igét, közösséget, testi, lelki kenyeret. Urunk, kérünk, így szólj most hozzánk, és szólíts meg a te igédben mindannyiunkat, a te szereteted és kegyelmed szerint. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, készülve az Isten igéjére és az Isten igéjének a hirdetésére, az 548-as dicséretnek az első és a második verseit énekeljük. Közben szeretettel ajánljuk a gyermekisten tiszteletnek a lehetőségét. Judit néni, bocsánat, hogy itt nénizem nyilvánosan, annál az ajtónál viszi majd azokat, vagy akiket buzdítunk most is, akik szívesen mennek a gyermekisten tiszteletre, hogyha vannak. Tehát a 548. dicséret így kezdődik, jár, kérjük Isten áldott szent lelkét, az első két verset énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva az előbb felolvasott szakaszban, amelyetből most újra olvasom a Tituszhoz írt levél második részének 11. és 12. verseit. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, s arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Vannak bizonyos helyzetek, vannak olyan események, amelyek forduló pontot jelentenek egy-egy nemzet, vagy gyakran egy kontinens életében is. Vannak olyan dolgok, amikről megemlékezünk, mert ott valami más kezdődött el. Az egyik ilyen, hadd mondjam, többen is vagyunk itt, akik ezt már átélhettük, a rendszerváltás volt. 1989-90-re gondolok. Illetve ami azt megelőzi. Nekem nagy élményem volt, hogy ott lehettem, úgy emlékszem, az 88-ban volt, az első olyan nagy rendezvényen, amit nem az akkori párt szervezett, 1956 óta ez volt az első igazán ilyen nagy rendezvény, a romániai falurombolás elleni tüntetés 1988 nyarán. Nagyon nagy élmény volt, csak egy apróság az élményből, kettő is, ha már elkezdtem. Az egyik, hogy amikor, hát én akkor nem nagyon ismertem Budapestet, igazából annyira most sem, mint ahogy sokan, és Debrecenből a barátommal érkeztünk, ő is lelkész már jó ideje, de akkor még ez nem így volt. Gimnazisták voltunk, vagy éppen abba hagytuk azt a részét talán, valahol igen, már abba hagytuk, és hatalmas tömeg utazott a Kisföld alattin, a hősök tere felé, és hát annyira hatalmas tömeg, hogy valahogy így valakinek átöleltem a nyakát, és úgy tudtam csak kapaszkodni. Kicsit kínos is volt a helyzet, de hát mindenki így volt, és mondtam a barátomnak, de hogy fogunk így leszállni ott? És akkor valaki rám nézett oldalról, ne aggódjál, mindenki ott száll le. Úgyhogy ez egyrészt ez volt. A másik, ami nagyon megérintett, amikor azt mondták ott, hogy elénekeljük a himnuszt, hát azt mindenki tudta, énekeljük el a székely himnuszt is. Hát mondom azt, hogy az be van tiltva, mindenki tudta. Nagyon nagy élmény volt. És hát az első szabad választás, és mindaz, ami aztán történt, olyan meseszerű volt, hogy ez megtörténhet. Én úgy születtem, hogy ez már örökké fog tartani, ami akkor volt, és hát csudaként éltük meg, hogy nem tartott örökké. És még 150 évig se, ugye, hogyha már itt tartunk, ha történelemnél. De aztán persze vannak nehezebb, meg nem ilyen örömteli forduló pontok, 500 éve volt a Mohácsi csata, és itt tovább tudnánk sorolni, de azért vannak jó dolgok is, amikor emlékezünk a hercegszülősi kánonokra, az egyházkerületünk születésére, és még sok-sok-sok-sok olyan dolog van, ami vagy sikeres, vagy nem sikeres, de emlékezetes. Bizony, van egy olyan esemény, ami mindennél fontosabb. Van egy olyan esemény, ami mindent megváltoztatott. Ugye szokták ezt a Facebookon, ez mindent megváltoztat, igazából soha nem igaz, de ez egy jó szöveg. De ez tényleg mindent megváltoztatott. Van egy olyan, ami minden megváltozott, az egész világ. Minden, és ez pedig az, hogy az Isten emberré lett. És elvégezte a világ megváltását. Ez a történelem kerekének a fordulópontja. Két hatalmas fordulópontja van, az egyik az, amikor az ember fellázadt az Isten ellen, ott az édenkerti történet írja le, hogy leveszik azt a gyümölcsöt, az az egyik fordulópont. Az ember a teremtő, a mindenható, a Isten ellen lázadt fel, aki a világ mindenség, aki kézben tartja az egészet, a mi életünket is egyébként csak mondom, kézben tartja, mindent kézben tart. Sokszor vannak figyelmeztetések, hogy én nem tudom, hogy ennek mi az üzenete, de vannak figyelmeztetések, hogy hát azért ne szálljon el nagyon velünk alul, nem mi vagyunk itt a főnökök. Ugye most tudjuk, hogy energiaválság, egyebek, szóval az ember azt hiszi, hogy minden rendben van, és mindent mi intézünk, aztán meg kiderül, hogy hát nem is vagyunk olyan erős helyzetben, mint ahogy gondoljuk magunkról. Nem baj, hogyha tudjuk, hogy Isten kezében van a világ, és Isten kezében van a mi életünk, de az se baj, ha tudjuk, hogy nincs rossz kezekben az életünk, meg az örök életünk sem, hogyha már itt tartunk. Szóval minden megváltozott. Minden megváltozott a második fordulóponton, amikor az, mint az ember elrontott, azt Isten helyrehozta. Mégpedig úgy, hogy tökéletes emberként és tökéletes Istenként Jézus eljött ebbe a világba, és önmaga vállalta el a mi bűneinkért, az összes ember bűnért a büntetést, és magára vette ezt a büntetést ott a kereszten, és onnantól kezdve Isten megbocsátotta a bűnöket. Ugye egy kicsit van folytatása is ennek, azt mondja Jézus még megelőzőleg a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ugye ez róla szól, amit most elmondtam, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Azért van egy folytatás, aki hisz ő benne. Hogyan lehet enyém a bűnbocsánat? Hogyan lehet enyém az örök élet? Hogyha hiszek Jézus Krisztusban. Nem csak azt, hogy létezett, ez egyébként nagyjából, hogyha körülírjuk és megnézzük, nagyon nehezen tagadható az, hogy Jézus létezett. Nem azért, mert van fotó, meg a YouTube-on sincsen fent, de vannak, most nem sorolom, vannak bizonyos dolgok, amikből nagyon nehéz lenne megcáfolni a Jézus földi létezését, azt, ami megtörtént. Szóval nem ezt hisszük csupán, hanem azt hisszük, hogy ő Isten. Azt hisszük, hogy ő megváltást hozott a számunkra a kereszt halálával. A első időkben, hát már túl a Tituszon, de az egyház ezt a kérdést úgy fogalmazta meg, hogy a Szent Háromságot hisszük. A Teremtőt, a Megváltót és a velünk levő Szent Lelket, Isten Szent Lelkét, amelyben így ismertük meg az egyetlen Istent, ilyen módon hisszük. És akkor ez az, ami mindent megváltoztatott valóban, egy új idő kezdődött, amikor mindenki számára megnyílik a mennynek a kapuja, mindenki számára ott van a lehetőség, hogy Isten gyermekévé legyen. Lehetőség, de nem mindenki megy be, úgy tűnik, ezen a kapun. Milyen jó lenne, hogyha mi hinnénk Krisztusban, igazán és valóban, és elfogadnánk és elhinnénk azt is, hogy nekünk nyílt meg ez a kapu, és hogy nekünk a mennyei hazában van otthonunk. Készített nekünk az Úr Jézus otthont az ő kereszthalálával, váltsághalálával. Otthont készített, nekünk Isten közelében van helyünk, akkor is, most is, hozzátartozunk. Szóval ez valóban mindent megváltoztatott. Nem azért, bár a hatása is óriási, az a kultúra, ami a kereszténységnek a segítségével, közreműködésével kialakult, amit nyilván más dolgok is vannak benne, meg más kapcsolatok is akár. Na mindegy, ezt most nem akarom hosszan mondani, de amit európai kultúrának nevezünk, ami aztán utána nem csak itt, hanem másutt is megjelenik a keresztény kultúra nyomán, ez is egy óriási mű, egy hatalmas mű. De nem ez az, amiről én beszélni akarok, hanem az, hogy amit megváltoztatott, hogy lehetünk Isten gyermekei egyenként, hogy hozzátartozhatunk. A levélről. Titushoz írt levél egy pásztori levél. Egy olyan levél, ami hát a Pál apostolnak azokhoz a leveleinek azokhoz a csoportjához, ahhoz a csoportjához tartozik, amit személyeknek írt. Ugye 1 Timóteus, 2 Timóteus, olvasgattuk és hallottunk is róla igehirdetést, illetve a Titus és a Filemon levelek. Hát egy kicsit talán erős, amit most mondok, de mintha lenne benne egy ilyen folyamatosság, hogy amíg a Timóteushoz írt levélben, Timóteus, akinek az édesanyja zsidó, és az édesapja pedig a pogány, ő az egyik munkatárs, ő egyébként az akkori gondolkodás szerint ilyen módon zsidónak számít. Itt viszont Titus nem ilyen, nem is metéli körül őt Pál, tehát nem lesz zsidóvá, illetve nem lesz prozelitává, hanem csak ebben a tekintetben van ott, tehát mint Krisztusnak a követője, mint keresztjén a gyülekezetben. Ma már nincs jelentősége, akkor volt egy ilyen fontos része, hogy hogy fog alakulni a kereszténységnek és a zsidóságnak a közös sorsa. Úgy alakult, hogy végül külön vált, hogy voltak, akik a Krisztus követését választották, és aztán utána voltak, akik nem. Persze, egyébként nem tudom, tudják-e a testvérek, hogy ma is van olyan misszió, ami a zsidóságot akarja megszólítani, és hívja Jézus Krisztusnak a követésére. Mert hogy Isten szeretete az nem áll le egyetlen nép felé sem, mindegy, hogy honnan származunk, mindegy, hogy hol vannak a gyökereink, Isten azt szeretné, hogyha mindenkinek üdvössége lenne. És azt tanítja nekünk az Úr Jézus, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához csak is általa. Szóval ez a Titus levélnek a helyzete. Ha végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy egy csomó segítséget ad Pál, útmutatást kap Titus arra nézve, hogy hogyan legyenek a presbiterek, a püspökök, hogyan működjön az egyház, mit kezdjenek a hamis tanítókkal, mit mondjon az időseknek, a fiataloknak, a szolgáknak, hogyan legyen ez az egész keresztény élet, és aztán jön a magyarázat, hogy mindez miért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Arról szól ez a levél többek között, hogy van következménye annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mondtam már, talán nem baj, ha felidézzük, hogy abban az időben egy másik helyzetben voltak a keresztény gyülekezetek. Nem volt igazán előzménye, nem volt kialakulva. Na akkor most én elmegyek a templomba, vagy templomba, nem voltak templomok, összejöttek házanként, vagy ahol már később már talán voltak is helyek, ott meghallottam az igét, ott elhittem, elfogadtam, tanításban részesültem, megkeresztelkedtem, és tagja lettem annak a közösségnek. És akkor hogyan tovább? Mi fog aztán történni? Egyik testvérünk, nem emlékszem már, hogy ki volt, felnőtt konfirmációra jött a gyülekezetbe, végig beszélgettük sorrendben az összes dolgot, amit én fontosnak tartok, szerintem az is a fontos, és utána pedig az utolsó alkalommal, ugye a konfirmáció előtt megkérdezte, hogy és hogyan tovább? Hogy kell reformátusnak lenni? És akkor én így hirtelen egy szót sem tudtam mondani, hát hogyan tovább? Hogy kell reformátusnak lenni? Hogy kell olyannak lenni, aki Jézus Krisztusnak a követője? Ugye nem minden felekezetben teljesen ugyanazok a útmutatások hangoznak el. Ugye van olyan felekezet, ugye a katolikus testvérek, akik megmondják, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, ezt kell. Mi, nekünk nincsen ilyen, ezt kell csinálni. Képzeljétek el, testvérek, nálunk még a templomba járni se kötelező. Nem. Nem azért járunk meg kötelező, hanem mert oda tartozunk. Tehát ez egy másik, nem egy külső, hanem egy belső, felső elhívás. Szóval, hogy másképp látjuk ezt az egészet. Nem ilyen szabályok szerint, hanem egy szív szerinti készség és hajlandóság az, ami következik abból, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Tehát ott tartunk, hogy akkor hogyan tovább, hogyan lehetséges mindez, hogyan lehetünk Istennek a gyermekei. Nagyon fontos üzenet ennek a levélnek, azt gondolom, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember Krisztus követője lesz, és aztán ugyanúgy éli tovább az életét, mint addig. Bizonyos tekintetben ugyanúgy éli tovább, meg kell enni, kell inni, ruházkodni, öltözködni, valószínűleg dolgozni is, hogyha még nem nyugdíjas, és így tovább, és egy csomó mindent ugyan azt kell tennünk, nem biztos, hogy ugyanúgy. Tanítottam egyházi iskolában néhány évig hittant, és akkor ez izgalmas vagy kérdés volt, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy egyházi iskola. Hát ez még a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje volt. Mitől egyházi, mitől keresztjén egy iskola? És egy, hát nem ott, de egy máshol mondta az egyik tanár, azt hiszem, hát igen, talán a Kálmán Attila volt, aki emlékszik rá, hogy hát nincsen keresztjén matematika, de van keresztjén matematikus. Szóval, hogy igazából nyilván egy csomó minden az nem olyan, ami le lehetne fordítani a szakmát, a feladatot, de van olyan ember, aki azt hiszi, aki hívő emberként végzi el a dolgát és teszi meg mindazt, amit kell. Kell, hogy legyen következménye annak, hogy Isten gyermekei leszünk. De nem úgy működik, mint ahogy sokan elképzelik, hogy vannak elvárások. Csináld ezt, 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 és akkor Isten azt mondja, hogy most már elég jó vagy ahhoz, hogy hozzám tartozzál, tán még ahhoz is elég jó vagy, hogy egyszer a mennyországba kerüljél, talán. Nem így működik. A sorrend nem ez. Ugye amikor azt mondja, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, akkor azt mondja, hogy van valami, ami ezt megelőzi. Van valami, ami miatt nekünk másképp kell élnünk, másképp kéne gondolkodnunk, másképp kéne törekednünk a dolgokra, mint ahogy, ha nem lennénk Isten gyermekei, törekednénk. Mi az, ami másképp van? Először is ott van az, ahogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Mindaz, ami itt le van írva, hogy hogyan éljenek az emberek, hogyan járjanak a gyülekezetbe, ott mit csináljanak, a hétköznapokban hogy viselkedjenek, mire tanítsák az idősek a fiatalokat, mire tanítsák a fiatal asszonyokat az idős asszonyok, mert ilyenek vannak benne, meg hogy hogyan legyen ez az egész, hogyan csinálják, az nem egy olyan moralizálás, hogy legyél jó, hanem ha bekövetkezett, ami bekövetkezett, Isten üdvözítő kegyelme megjelent, annak ez a következménye. Persze ez csak akkor érdekes, hogyha nekem is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hogyha én is ott vagyok ebben, hogyha engem is megszólított ebben az Isten, hogyha én ezt megértettem. És utána jön az, hogy hogyan akarok hálás életet élni Istennek. Nagyon szeretem Heidelbergi Kátét, azért is olvassuk minden vasárnap. Nagyon szeretem különösen is, ugye hadd idézzem a második kérdését, kérdésfeleletét, illetve csak a választ, hogy három dolgot kell tudnunk. Az egyik az, hogy milyen nagy a bűnünk, hogy Jézus Krisztus nélkül elvesznénk, hogyha a saját életünknek a cselekedetei, a gondolatai alapján ítélne meg bennünket az Isten, esélyünk sem lenne senkinek. Ez nem másoknak mondjuk, hogy ti bűnösök vagytok, mi vagyunk bűnösök, ők is, de most nem ez az evangélium. És a második az, hogy Isten hogyan változtatott ezen a helyzeten Jézus Krisztusban, hogyan mentett meg bennünket, és idáig még csak eljutunk, és a harmadiknál egy kicsit megállunk, vagy nem figyelünk annyira, és milyen hálával tartozom ezért neki. Milyen hálával tartozom? Tartozom hálával? Azért, hogy az a sötétségből kihozott a világosságra. Tartozom hálával az Istennek azért, mert a halálból az életre hozott, vagy a kárhozatból az üdvösségre hozott. Tartozom én ezért hálával? Vagy ez csak úgy jár nekem? Vajon megérintett engem? Megértettem, hogy ez mekkora dolog, és milyen fontos az én számomra, az én életem számára? Persze, igen, az életem közben egy csomó mindenben ugyanúgy megy tovább, ugyanazok a feladatok, de én már nem lehetek ugyanaz ebben, hogyha ez valóban így történt. Milyen hálával tartozom neki? Testvérek, mi van az életünkben, ami azért van úgy, ahogy törekvés, igyekezet, döntés, mert Isten gyermekei vagyunk? Mi az, ami miatta van így? Mi az, ami azért van így, mert hozzá tartozunk? Mi az, amit azért változtattunk meg az életünk eddigi gondolkodásán és elképzelésein, mielőtt megismertük az Urat, ahhoz képest, hogy hozzá tartozunk? Van egy nehézségünk, hát mennyi minden van, de most csak egyet mondok. Az egyik ilyen nehézség az, hogy van egy rutin. Ez a rutin pedig az, hogy belenőttünk ebbe az egészbe. Belenőttünk. Én is voltam gyermek, tényleg. Aztán kicsi voltam, megkereszteltek, és hát az egész életem gyakorlatilag a református egyház közelében, a református egyházban, de úgy alapvetően tudatilag így zajlott. Most mindegy egyébként, hogy református vagy nem, de nekem ez a legkedvesebb. Szóval ott tartunk, hogy az életünk így zajlik, és hogy akkor úgy tűnik, mintha az, amit így megszoktunk, amit hagyományban felszedtünk, meg amit fordított, ahogyan formált bennünket Isten, és formált bennünket a világ is, vagy amit formált a gyülekezet, akkor az úgy rendben van. Ez egy kicsit nehezebb. Talán könnyebb úgy, hogyha jön valaki, és azt mondja, oké, most már hogyan kell reformátusnak lenni? Amikor felteszi a kérdést, hogy akkor hogyan tovább? Mit kell csinálnom? Milyen legyen az életem akkor, hogyha ha oda tartozom Istennek a népéhez? Talán az egy kicsit könnyebb helyzet, mint így rutinból ugyanabba a barázdába haladni, tovább, amiben haladtak az előttünk levők, felmenőink, és úgy egyébként is. Szóval mindenképpen meg kell állni, és el kell gondolkodni ezen, és meg kell látnunk, hogy mi nekünk van egy másik polgárjogunk is, egy másik állampolgárságunk, mondjuk így. Ugye többeknek van, vagy lehet többes állampolgársága, de hogy nekünk, keresztényeknek, mi kaptunk egy útlevelet, egy személyi igazolványt, egy azonosító igazolványt, ez láthatatlan. De ez a mennyei polgárság, hogy mi oda tartozunk Istennek a népéhez, hogy mi már most, és örökké oda is fogunk tartozni. Ez azt jelenti, hogy nekünk annak a szabályainak is meg kell felelni, nem? Tehát, hogyha valaki valamilyen országnak a polgára, ott be kell tartani a szabályokat. Csak itt nem így van, hogy előírnak szabályokat, hanem úgy van, hogy mi hálából igyekszünk erre törekedni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez maga az evangélium. Mert hogy Isten az ő szeretetét kiárasztotta erre a világra, megszánta az embernek az életét, megszánta a nyomorúságát. Persze, én tudom, hogy nem mindig vagyunk nyomorúságban. Én tudom, hogy vannak olyan dolgok, olyan helyzetek, amikor valaki teljesen úgy gondolja, hogy ő maga egyedül mindenre képes. Megdöbbennek néha a naivitáson, persze nem lenézve, meg nem ilyen formában gondolom, de valaki azt írta ki, hogy az ő vallása a tudomány. Mit ad a tudomány reménységet neki? Mit ad neki a nyomorúság idején? A tudomány sok mindenre képes, de nem mindenre. Az orvostudomány is sok mindenre képes, de nem mindenre. Mit ad neki? Nekünk igazi reménységünk van. Istenünk van, testvérek. Olyan Istenünk van, aki kiválasztott minket. Olyan Istenünk van, aki ő döntött el, hogy mi hozzá fogunk tartozni. És nekünk lehetőségünk van arra, hogy hozzá tartozzunk és őt kövessük. Üdvözítő kegyelem jelent meg. Üdvözítő, mert üdvösségre vezet, és kegyelem, mert nem tőlünk függ. Nem az életünktől függ, nem a dolgainktól függ, hanem attól függ, hogy Isten szeret bennünket. És nekünk pedig erre valamilyen választ kell adnunk. Arra nevel minket, mondja az ige. Arra nevel. Nevelés, valahol, nem is tudom, valakivel vitába keveredtem, és ő elmondta, azóta is gondolkodtam rajta többször, hogy ne neveljen az iskola, neveljék otthon a szülők, hogy csak tanítsanak. Hát nem is tudom, nem nyitnék ebben most vitát, hogy mi a jó, mi a nem jó, de a nevelésnek is azért vannak vannak jó dolgai. És azt mondja itt, hogy minket nevel. Ugye, hát ez kicsit nehéz, mert azt tartja a fáma, hogy addig kell hajlítania, amíg vesző, mert aztán már törik. Szóval, hogy a felnőtteket lehet nevelni, minket lehet nevelni. De nekünk már kialakult a véleményünk a világról, nem? Hát kialakult az, hogy mit gondolunk erről, mit gondolunk arról, és ott van bennünk az a fajta igény, hogy akkor a magunk nézőpontjára formáljuk az Isten igéjét is, és formáljuk az ő kijelentését is. Ami nekem kényelmesebb, hogy ne kelljen változtatni. Mert hogyha változtatni kell azon, ami eddig volt, az kényelmetlen, nem? Tehát azért kényelmetlenek a változtatások, nem mindig jók ezek, vagy nem mindig esnek jól nekünk igazából. Változtatni nem mindig szeret az ember. Azt mondja, hogy nevel minket. Isten szeretete nevel minket. Nem úgy nevel, hogy előírja, hanem úgy nevel, hogy úgy megérint, hogy lerombolja az ellenállásnak a falait bennünk. Nevel minket, formál, alakít minket. Formálni akar minket. De hát lehet formálni azt, aki idősebb. Azt mondja Jézus, amikor a missziói parancsot adja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Itt felnőttekről van szó, már megkereszteltekről, már a gyülekezetben levőkről. Azt mondja, hogy még ott is van tanítás, vagyis a tanítás pedig formálja az embernek az életét. A tanítás nem az én tanításom, nem az apostolok tanítása, hanem ez a tanítás a Jézus Krisztustól kapott tanítás. Azt mondja, hogy a kegyelem nevel minket. A kegyelem formál bennünket. És valóban így van, hogy Istent egyre jobban megismerhetjük. Akik elkezdték ezt az utat, azok látják. Újabb és újabb felfedezések. Az igéből, a kijelentésből. Miért? Mert egyrészt én is jobban megértem, egyre közelebb kerülök az üzenetéhez, és közben én is változom. A helyzetem is változik. Másképp látom az igét gyerekként, a világot is egyébként, másképp látom fiatalként, másként látom, amikor úgy érzem, hogy minden előttem van, és minden lehetőség megvan, és másképp látom akkor, amikor azért már néhány pofon is érkezett az élettől, egy kicsit megváltozik ez a nézőpont talán, formál bennünket ez is, és másként látom, amikor megtapasztalom, hogy az erő el tud fogyni. Másképp látom, amikor egy csomó családi, egyéb kapcsolaton, saját és ismeretségi körben vagyok túl, nem úgy mondta, hogy azokat befejeztem, hanem mennyi élmény, mennyi helyzet, mennyi tapasztalat önmagamról, másokról, a kapcsolatokról, és még mélyebben értjük meg az Isten igéjét, még jobban kerülünk hozzá, arra nevel minket, mindenkit akar nevelni. Azt is akarja nevelni, aki a legjól neveltebb. Azt is akarja nevelni, aki a nevelő. Még a nevelőt is akarja nevelni. Nevelni akar minket. De mire? Kiemel itt néhány dolgot. Tagadjuk meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat. Ezek azok, amiket meg kell tagadni. Vannak olyan gyülekezetek, ahol aki bekapcsolódik a gyülekezetbe, annak ellene kell mondani a bűnnek. És ellene kell mondani a sátán akaratának. És el kell köteleznie magát az Istennek a követésére. Szóval megtagadva a hitetlenséget. Hát akkor mi most hitetlenek vagyunk, testvérek? Hát itt vagyunk, imádkozunk. A hitetlenség az ott van ebben a világban. Ott van a mindennapokban. A hitetlenség az, amikor nem úgy tekintünk Istenre, nem úgy tekintünk Jézus Krisztusra, ahogyan ő önmagát kijelentette. A hitetlenség, amikor nem bízunk benne, amikor nem merjük rábízni az életünket, amikor nem merjük rábízni a döntéseinket. Tehát tagadjuk meg a hitetlenséget, ne csak olyannak tekintsük Istent, aki ha kell segít, de jó, hogy segít, hanem tekintsük úgy, mint aki útmutatást ad nekünk, aki nevel, aki vezetni akar, hogy ne hitetlenül éljünk ebben a világban, hanem úgy, ahogyan Isten akarja, hogy éljünk, és arra formáljuk az életünket. A hitetlenség az is, amikor nem merjük megvallani azt, amikor nem a Biblia alapján gondolkodunk. Az is hitetlenség, amikor azt mondjuk, hogy hát, akkor az úgy volt, de most változott a világ. Igen, hitetlenség, amikor nem merjük rábízni Istenre az életünket, vagy szégyeljük azt, amit Isten tanít, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem menő ebben a világban, nem elfogadott, hogy más vélemények vannak. És hitetlenség az is, amikor az életünkben nem igyekszünk a kegyességet gyakorolni, az imádságot, azt, hogy az Isten kegyelmére bízzuk az életünket, és azt, hogy az ő küldetésében éljük az életünket. Nevel, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Vannak olyan kívánságok, de itt nem arról van szó, hogy együnk, igyunk, lakjunk, hanem olyan kívánságok, amik nem az Isten akarata szerint valók, nem az ő tervei szerint valók. Az ő terve az, hogy szeressük egymást, az ő terve az, hogy megbocsássunk, az ő terve az, hogy dicsőítsük őt, az ő terve az, hogy úgy éljünk ebben a világban, hogy az ő akaratát igyekezzük megvalósítani, és hogy őt akarjuk szolgálni. Világi kívánságok, azok, amiket a világ kíván, de Isten nem kívánja. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Józanul, ez többször visszajön ez a józanság. Gondolkodtam rajta, hogy ott Krétán, ahol van ez a Titusz, ott annyi bor volt, ugye itt a vénasszonyok, bocsánat, öregasszonyoknak mondja, hogy ne legyenek a mértéktelen borivás rabjai. Én mondom, ez nem tudom, hogy ez manapság hogy van, de biztos sok jó bor volt Krétán, amit iszogattak. És másutt is ez a józanság újra és újra előfordul. Nem mindig tudom, hogy ez arra vonatkozik, hogy ne igyanak túl sokat. Ugye egyébként nem mondják, hogy ne igyanak bort, csak ne mértéktelenül. Tehát mértékkel éljenek, erre van az útmutatás. És hogy ebben a kihívásban és ebben a helyzetben a józanság vajon biztos, hogy azt is jelenti, hogy racionálisan gondolkodjunk. Tehát normálisan, teljes realitásokat figyelembe véve ez a józanság talán, amikor jól tudjuk mérlegelni a dolgokat. A legrealistább dolog a világon a Biblia, testvérek. Hogyha valaki beleolvas a Bibliába, ugye szokták mondani, ez mese, nyilván nem ismerik a Bibliát. A Biblia nem mese. Abból a szempontból sem mese, hogy hősök vannak, akik mindenre képesek, és vannak a jók, és vannak a rosszak. A Bibliában egyetlen valaki van, aki jó. Ugye az Atya Isten, és hát ugye ebben a szempontból az Új Szövetségben maga az Úr Jézus. Senki más nem tökéletes. Ugye a mi templomunkon nincsen kakas, lehet, hogy kellene tenni, mert az arra emlékeztet bennünket, hogy Istennek a követői nem azért a követői, mert ők mindent jól csinálnak, hanem azért, mert kegyelmet nyertek. Azért, mert meg tudták bánni azt, amit tettek. Hogy igazából ez az, amiben ott vagyunk, és ez az, ami igazából a segítségünkre van, hogy meglássuk, hogy hogyan jön Isten. Józanul, vagyis a Biblia olyan embereket mutat be, akik húsvér emberek, elesnek, aztán van, aki fel se áll, de van, aki bocsánatot nyer. Van, aki Isten kegyelméből tud élni. És ugyanígy mi sem vagyunk olyanok, akik tökéletesek lennénk, mégis Isten megtartott bennünket, és az ő szeretetével megőrzött. Azt mondja, úgy nézzetek a világra, amilyen a világ. Van bűn, az ember bűnös, de van Isten is. Ez a legnagyobb realitás. Ez a legnagyobb realizmus. Számolunk az ember elesettségével, számolunk a megváltásával, és számolunk a mennyei atyának a minden hatóságával. Ennél nagyobb realizmus nem létezik. Talán ez a józanság. Ez a józanság, hogy a Földön, de Isten gyermekeként élünk. Igazságosan. Az igazságosság, hát ez messzire vezetne. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Talán ebbe az irányba érdemes elmenni a gondolkodásban. De mindenképpen ugye az igazságot jól kezelve, nem szeretetlenül, hanem de mégis hozzá ragaszkodva kell élnünk, és kell gondolkodnunk, és kell cselekednünk, és megvallani a hitünket, és kegyesen éljünk a világba. Nekem ez a kegyesség, mint kifejezés, mindig sokáig problémás volt, mert olyan negatív hangzása volt, mert van ez a kegyeskedés, aki áll szent módon kegyeskedik, de valójában nem olyan. Szokták mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én igyekszek bort prédikálni. Szóval, hogy ne azt, ami valami nem valós, hanem azt, ami nagyon is valós. Kegyesen élni. Mit jelent a kegyesség? A kegyesség a hitünknek a megélését jelenti. Azt, hogy ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy gyakorlat. Gyakorlat az imádságban, gyakorlat az igére figyelésben, gyakorlat a dicsőítésben. Hogy nekünk van valami olyan adományunk, hogy Isten dicsőíthetjük. Hogy van egy közösség, amihez tartozunk. Hogy vannak hívők mellettünk, mások is, akik ugyanúgy hisznek, ugyanúgy dicsőítenek, akik megerősítenek bennünket. Micsoda nagy dolog ez, micsoda nagy dolog, hogy Isten adott másik embert, aki ugyanúgy megbotlik, ugyanúgy néha elesik, de mégis a törekvés ugyanaz az életében, hogy az Isten gyermekeként éljen ebben a világban. És együtt ez azt gondolom jobban is megy, meg hát ez a feladatunk, hogy így legyünk. Kegyelem, hogy van közösség, hogy tudunk egymásért imádkozni, hogy tudunk egymásra figyelni, hogy meg tudjuk egymást érteni, hogy tudunk egymásnak megbocsátani. Kegyesen éljünk ebben a világban, hogy Isten gyermekeként hozzá tartozva egyénileg és közösségében is így élhessünk. De miért van ez, és ezzel fejezem be, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Szóval van egy előzmény, ami miatt hogyan kell élnünk, és mivel megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez milyen hatással van rám, de van egy folytatás is. Várjuk Jézus Krisztust vissza. Mi várjuk, hogy visszajön, mi várjuk, hogy majd az ő dicsőségében jön el, és akkor egyrészt nyilvánvalóvá lesz a mi hitünk igazsága, másrészt pedig a kegyelem mindenki számára, aki hisz benne, az is nyilvánvalóvá lesz. Isten biztatása és Isten szeretete az, amivel üzen nekünk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. De jó, hogy mi hallottuk, mi örülünk neki, mi ebben élhetünk. Ámen. Isten igéjére válaszoljunk a 225. dicséretnek az 5. és a 6. verseit énekeljük. Ugye 225. dicséretnek az 5. verse így kezdődik, egyszerűvé formálj belső lelki képen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva közösen is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy örömhírrel jöttél a mi életünkbe, és köszönjük, hogy azt ígéred nekünk, hogy életünk minden helyzetébe ott leszel velünk, és mindig számíthatunk rád. Taníts és nevelj bennünket arra, hogy ne hagyjunk el téged, hanem ragaszkodjunk hozzád. Segíts, hogy újra és újra átéljük a te szeretetednek a valóságát, légy velünk a mindennapokban. Urunk, olyan jó lenne úgy élni, úgy cselekedni, szólni családban, szeretteink között, ismerősök között, mindenütt, hogy az a te szeretetedet tükrözze, ahogyan bennünket szerettél. Olyan jó lenne úgy gondolni, úgy megbocsátani, ahogyan te gondoltál, és te megbocsátottál nekünk. Adj nekünk, Urunk Istenünk, ehhez erőt, adj nekünk bátorságot, emlékeztess a te szeretetedre és megváltó kegyelmedre mindannyiunkat. Köszönjük neked, hogy adtad az igét, adtad a testvéreket, adtad azt is, hogy mi értsük azt, és hozzád tudjunk ragaszkodni. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk és könyöröghetünk. Urunk, olyan nehéz helyzetek ezek a mostaniak, és sokszor bizonytalannak érezzük magunkat ebben, arra kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, szeretteinkhez, országunkhoz, nemzetünkhöz, tarts meg bennünket a te szeretetedben. Köszönjük, hogy könyöröghetünk is, így jövünk hozzád azokért, akik most betegek. Légy kegyelmes, Urunk Istenünk, szeretteinkhez, állj melléjük és bátorítsad őket. Különösen is könyörgünk azokért, akik nehéz betegségben, nehéz napokban vannak, reménységben is, kérünk, hogy a te szereteteddel vedd körül őket, te legyél megtartójuk és gyógyítójuk. Külön is, Urunk Istenünk, imádkozunk Csapó Józsefné, testvérünkért, Zsófiért, hogy a te kezedben tartsad őt most és minden időben, állj mellette, és a te szereteteddel biztosítsad arról, hogy hozzád tartozik. Urunk, légy kegyelmes hozzá minden időben. Így könyörgünk érte is, imádkozunk Jurida Marikáért, aki a betegségben kell elhordoznia, akinek a betegségben kell elhordoznia a nehézségeket. És Urunk, eléd hozzuk presbiterünk Somogyi Sándornak az életét is, aki műtétre készül, kérünk, hogy légy ott vele, bátorítsad, erősítsed, tartsd meg, hozd vissza, így könyörgünk érte is. És mennyei édesatyánk, hallgasd meg az imádságunkat, amikor imádkozunk mi is azért a gyülekezetért, akik az elmúlt héten értünk imádkoztak, a Sepsi-Szentgyörgyi Református Közösségért. Áld meg őket, áld meg a szolgálatokat, áld meg mindazokat, akik ott dicsőítenek téged a te kegyelmedből. És így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy mindazokra, akik nehéz helyzetben vannak, különösen is vigyázz. Kérünk, hallgass meg a könyörgéseinket. Így imádkozunk a kárpátaljai magyarokért, imádkozunk országunkért, népünkért és vezetőinkért. Külön is egyházaink vezetőiért. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg a könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejtpénzt, Isten dicsőségére érkezett adományokat, illetve a befizetett egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Szeretettel hirdettem, hogy a presbitérium döntése alapján a persejt adományt nem csak készpénzben, hanem terminál segítségével is, kártyával, telefonnal lehet adni, és köszönjük ezeket az adományokat is. Kedves testvérek, református egyházunkban augusztus első vasárnapja a béke vasárnapja, amikor különösen is imádkozunk a békéért együtt is. Már ehhez kapcsolódott a 827-es számú énekünk, és így hívok most mindenkit, hogy mondjuk el a gyülekezetnek a béke imádságát helyünkön maradva, és kérem, hogy Szántó Balla Gábor vezesse ezt az imádságot.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel hajtunk fejet előtted, amiért békét adtál nekünk a mi eddigi életünkben. Köszönjük, hogy évtizedek telhettek el fegyverek dörgése és háborús szörnyűségek nélkül hazánkban. Úgy megszoktuk, hogy légriadó és fegyverek hangja nélkül éljük a mindennapjainkat, hogy lassan el is felejtettük ezért a kegyelemért hálát adni. Most, amikor a háború ilyen közel került hozzánk, látjuk csak azt, hogy micsoda érték a béke, melyen megajándékoztad nemzedékünket. Pironkodva valljuk meg előtted, hogy sokszor milyen elégedetlenek vagyunk a helyzetünkkel. Amikor látjuk a lerombolt településeket, meg a fegyverek okozta pusztítást, és a tengernyi nyomorúságot az emberek között. Atyánk, te vagy a békesség istene. Úr Jézus, te vagy a békesség fejedelme. Te békéltettél meg bennünket, bűnös embereket az atyával a kereszten, te munkálod bennünk a békességet a Szentlélek által. Hozzád jövünk most, hogy együtt boruljunk eléd azért, hogy véget érjenek a háborúk. Megdöbbenve látjuk az elesett katonákat, az árván maradt gyermekeket és a földön futóvá vált családokat a szomszéd országban és a Közel-Keleten. Aggódva figyeljük a híreket, együtt érzünk a Kárpátalján élő és onnan eljönni kényszerült magyarokkal. Eléd hozzuk az ő sorsukat is, bánj velük kegyelmesen. Édes Istenünk, se hatalmunk, se befolyásunk nincs arra, hogy ezek a szörnyűségek véget érjenek. Ezért hozzád jövünk, és neked könyörgünk, hogy te teremts békét a világban. Gyógyítsd a sebeket, vigasztald a gyászolókat, és erősítsd azokat, akiknek van elkötelezettsége arra, hogy mindenütt véget vessenek a harcoknak. Kérünk Istenünk, hogy őrizd meg a békét országunkban és egymás között. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Amen. Záró énekünket énekeljük, az áldás és nemzeti imádságunk himnusz éneklése előtt. A záró énekünk a 727-es dicséretnek mind a négy verse. A 727-es dicséretünknek az első verse így kezdődik: Lelkem drága Jézusa.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.